okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Egyre jobban célba érnek a reklámok, azaz az új technológiáknak köszönhetően a vállalatok egyre pontosabban meg tudják határozni azokat a felhasználókat, akiket érdekelhet egy adott termék vagy szolgáltatás. Azonban ezzel együtt azt is látni kell, hogy sokan a részben a folyamatosan a szemük előtt lévő reklámok miatt hajlamosabbak impulzus alapján vásárolni. Az online tér és a megfelelő személyek, a megfelelő reklám, a megfelelő időben pedig elvezetett oda, hogy olyan termékeket is megrendelünk, amelyek ugyan tetszenek, de lehet a gyakorlatban soha nem fogjuk őket használni. Hosszasan lehetne beszélni a túlzott vásárlás környezetkárosító hatásairól is, de most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan befolyásolják a reklámok a döntéseinket, a pénzügyi tudatosságunkat, és hogy a mesterséges intelligenciával megtámogatott reklámok hova vezetik el a társadalmat. Témánk: végeláthatatlan fogyasztás az AI reklámok korában. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben dr. Ser László pszichológus, marketing szakember, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusa, akinek köszönöm, hogy ismételten bekapcsolódott a digitális világba. Tanár úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a megtisztelő felkérést!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy röviden elevenítsük fel, hogy miről is volt szó a múlt héten, hiszen számos témáról beszélgettünk, többek között ugye a just-in-time reklámokról, a jó, jobb célzásról, a zavaró reklámokról, de arról is, hogy a mesterséges intelligencia hogyan írja át ezt az iparágat, a reklámipart.
Egy nagyon izgalmas korban élünk, és technológiai szempontból talán még nem is éltünk ennyire izgalmas korban, és a múltkor is erről volt szó, tulajdonképpen ugye a just-in-time reklámokkal foglalkoztunk elsősorban, ami ugye azt jelenti, hogy épp akkor ér bennünket egy reklámüzenet, amikor tulajdonképpen épp szükségünk van arra a reklámüzenetre, és ez ugye technológiai szempontból mára már azért nagyon nagy részt megoldható, viszont arról is beszéltünk, tulajdonképpen le is rántottuk a leplet arról a jelenségről, hogy a reklámipar már nem csak reagál az igényeinkre, hanem a mesterséges intelligencia segítségével képes meg is jósolni az igényeinket, és hát ugye ennek közvetlen következménye a just-in-time reklámoknak a hatékonysága. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy a célzásnak a módszertana finomodott, vagyis számos olyan adat áll rendelkezésére ezeknek a reklámplatformoknak, amelyek segítségével valóban egyre inkább célba találhatnak ezek a reklámok. A megfelelő személyeknek, pontosabban a megfelelő felhasználóknak jelenhetnek meg. És hát nem utolsó sorban beszéltünk arról is, hogy talán a legnagyobb átalakulásról, ami manapság mindenkit érint, mégpedig arról, hogy a keresési szokásaink gyökeresen változnak, éppen ennek az időszakában élünk, ugye most nemrég volt a 3 éves évfordulója annak, hogy a ChatGPT megjelent, és tulajdonképpen ez a technológia, az emögötti technológia okozza ezt a nagy átalakulást, nevezetesen azt az átalakulást, hogy amikor keresünk egy információra az interneten keresztül, hagyományos linkek böngészése helyett egyre inkább valamilyen párbeszéd keretében, beszélgetés keretében kapjuk meg a számunkra releváns információkat, és az, ami régebb a Google találati oldalán linkek formájában állt rendelkezésünkre találatként, az most már egy beszélgetés részeként áll rendelkezésünkre, és az új reklámok, a reklámok új fajtái, ha úgy tetszik, azok ebbe fognak belesimulni. Tehát megváltozik az, ahogy az információkat keressük, és a reklámok is ehhez fognak igazodni.
És akkor menjünk tovább a reklámok ösvényén, hiszen azzal is találkozunk, hogy például a Google esetében egyre több szolgáltatásban jelennek meg a reklámok. A Google-t is tulajdonló Alphabet cég pedig azt kommunikálja, hogy ennek még örvendeni is fognak a felhasználók. Most mondhatja azt a hallgató, hogy ez csak marketing, mi mást mondhatna a Google? De azt hiszem, hogy a mostani bejelentéstek van nagyon is igazságtartalma, hiszen ez is közelebb visz a célzott, vagy már a célzott ton túli reklámokhoz, és az adott felhasználó számára valóban hasznos reklámok, valóban hasznos információk jelenhettek meg azáltal, hogy a Google több szolgáltatásba is beépíti a különböző reklámokat, hirdetéseket.
Valóban az egyik legnagyobb szereplője ennek a digitális reklámpiacnak a Google, ugye kevesen tudják ezt, és nyilván azzal, hogy egy ilyen kijelentést tesznek, valójában nem árulnak zsákba macskát, azért mert ők is tisztában vannak azzal, hogy egy olyan technológiával rendelkeznek, amelyik segítségével a reklámokról alkotott percepciónk, vagyis az, ahogy mi a reklámokra, mi fogyasztók, mi vásárlók, ahogy a reklámokra nézünk, az is meg fog változni. Úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy nekünk elsőre furcsa, hogy egyre több szolgáltatásukban jelennek meg reklámok, de azt is tudni kell, hogy ezek a reklámok már nem olyan reklámok lesznek, mint a szó klasszikus értelmében vett úgymond megszakításos reklámok, amelyek ugye a tevékenységünkben megszakítanak, hanem mondhatni tökéletesen belesimulhatnak éppen abba a tevékenységbe, amit végzünk valamelyik Google szolgáltatás keretében. Úgyhogy tulajdonképpen a Google algoritmusok segítségével azokon a platformokon, amelyeket birtokol, vegyük a YouTube-ot, tulajdonképpen számos lehetősége van arra, hogy X felhasználónak olyan információkat mutasson, amelyek a felhasználó számára tulajdonképpen nem tűnnek elsőre reklámnak, tulajdonképpen a határ eltűnik a tartalom és a reklám között, és valójában több reklámot fogyaszthatunk abban az értelemben, hogy kereskedelmi jellegű információt tartalmazó tartalmakat látunk, viszont lehet, hogy a percepciónk róla nem az lesz, hogy ezek reklámok, hanem egyszerűen csak tartalmat fogyasztunk. Mondok egy példát, azért, mert sokkal egyszerűbb egy példával élni, hogyha mondjuk egy olyan videó következik az algoritmus által beajánlott tartalmak között, amelyik mondjuk egy okostelefonnak a teszteléséről szól, és mi egyébként azelőtt pont azt írtuk be a YouTube-ra, hogy valamilyen okostelefon modellt szeretnénk mondjuk megismerni jobban, akkor már az algoritmus finom hangolja a következő tartalmakat erre a szándékunkra, és az nem más, mint egyfajta megalapozása a vásárlói döntésünknek, és lehet, hogy nem fog eszébe jutni senkinek, hogy az reklám. Szóval a megszakításos reklámokból kevesebb lesz, a határ egyre inkább el fog mosódni a keresés és a hirdetés között, és a reklám emiatt egyre inkább pontosan ezt fogja adni, amit épp keresünk, és megszűnik emiatt ez az átugrási kényszer, ami jelenleg például megvan, hogy ha látunk egy reklámot, megpróbáljuk átugorni. Úgyhogy a Google nagyon szerencsés helyzetben van, és az, amit ezzel a nyilatkozattal ők belengedtek, az tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy elég könnyen megvalósítható, méghozzá úgy, hogy a felhasználó nem is biztos, hogy fogja utálni a reklámokat, mert nem biztos, hogy fog tudatosulni benne, hogy reklámot lát, hiszen nem reklámnak fogja felfogni, hanem találatnak fogja felfogni egy olyan információnak, ami hasznos lehet számára.
A jobb reklámok, a jobb célzás mennyire erősítheti fel bennünk felhasználókban a vásárlási vágyat, azt, hogy megnyomjuk azt a bizonyos megrendelés gombot? Ugye a múlt héten beszéltünk már arról, hogy azok az adatok, amik elkerülnek ezekhez a cégekhez, nem úgy kerülnek el, mint Dr. Sher László, vagy mint Nagybodó Szilárd adatai, hanem mi egy X pont vagyunk egy hatalmas adathalmazban, de hogyha gyakrabban fogunk találkozni egy adott termék hirdetésével, vagy szolgáltatás reklámjával, akkor nagyobb eséllyel fogjuk ezt megvenni? Tehát mennyire képes a jobb célzás erősíteni a vásárlási impulzust?
Emlékszem arra, amikor még régebb Barabási Albert Lászlónak, híres fizikusnak és hálózatkutatónak a könyvét olvastam, és ott hangzott el az egyik fejezetében az, hogy ha megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésünkre az emberek viselkedéséről, akkor meglepően jól előrejelezhető az embereknek a jövőbeli vagy kora, a közeljövőbeli viselkedése. És gondoljunk bele, hogy ezek a nagy platformok, tartalomplatformok, mint például a Google-hez tartozó különféle megoldások, meg a Meta-hoz tartozó, ugye Facebook, Instagram, stb. Ezek a platformok gyakorlatilag úgy működnek, hogy amikor interakcióba lépünk ezekkel a platformokkal, olyasmi, mintha folyamatosan egy kérdőívet töltenénk ki, anélkül, hogy tudatosulna bennünk, hogy kérdőívet töltöttünk ki. Egyrészt ugye regisztráltunk, megadtunk magunkról bizonyos adatokat, most nem a nevünk számít meg az, hogy a GPS be van-e kapcsolva, vagyis tudja a rendszer rólunk, hogy éppen merre járunk, hol tartózkodunk, hanem gondoljunk ilyen dolgokra, hogy mit lájkolunk, mit osztunk meg, milyen linkeket küldünk el ismerőseinknek, stb. És hogyha ezt napokon, heteken, hónapokon keresztül csináljuk, akkor tulajdonképpen rengeteg olyan releváns információ áll rendelkezésére ezeknek a platformoknak, hogy a célzás brutálisan, és most tudatosan használom ezt a szót, brutálisan pontos lehet. Valójában egyre jobb a, minél jobb a célzás, annál inkább egy olyan reklámüzenet, vagy egy olyan üzenet érhet minket, amelyik azonnali választ válthat ki belőlünk. És itt akarok rátérni az impulzus vásárlásra. Ugye az impulzus vásárlás az egy érzelmi alapú döntés. Tehát így szoktuk tanítani, ezt jelenti, hogy hirtelen felindultságból elkövetett vásárlás. Vagyis túlságosan sok racionális kört nem futottunk le a vásárlási döntés előtt. Na most az a rossz hírem, hogy a célzás minél hatékonyabb, gyakorlatilag az mit csinál? Hát azt okozza, hogy lerövidíti a gondolkodási időt. Egy nagyon-nagyon pontos célzása egy reklámüzenetnek jelentősen lerövidíti a gondolkodási idejét a vásárlónak. Hogyha pont azt látjuk, ami kell, vagy amihez hasonlót néztünk, akkor ez a kell nekem érzés győz a fölött, hogy szükségem van rá. Tehát valójában az az igazság, hogy minél pontosabb a célzás, annál valószínűbb, hogy az agyunk gyorsabban fog dönteni, és kevésbé fog mérlegelni. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a technológia itt elég könyörtelen, hogyha tudják, hogy vettem egy új telefont, akkor azonnal jön a TOK és a fólia reklámja, és ez gyakorlatilag a klasszikus kérsz hozzá, hűlt krumplit típusú dolog egy vendéglőben, hogyha valamilyen főételt vásárolunk, akkor természetesen a köretet is beajánlja a rendszer. Ez ugyanaz, csak digitálisan. Úgyhogy az impulzus vásárlás alapja az érzelem, minél pontosabb a célzás, annál valószínűbb az impulzus vásárlás, és hát azt kell mondjam, hogy a pénztárcánk és a kassa közötti utat tulajdonképpen ez a technológia elég komolyan kisimítja, kevesebb lesz az akadály ahhoz, hogy gyorsan döntsünk.
Hogyan tudunk mégis racionálisan gondolkodni, vagy lefutni azokat a bizonyos racionális köröket a jól célzott, vagy a közel tökéletesen célzott reklámok korában?
Azt mondják erre a pszichológusok és a viselkedéskutatók, hogy, és egyébként ez nem egy új információ, csak az a baj, hogy talán túl banális ahhoz, hogy az emberek komolyan vegyék. Eleinte megmondom őszintén, én sem vettem túlságosan komolyan, mert arra gondoltam, hogy nem lehet ennyire egyszerű a megoldás, de minden jel arra mutat, hogy a legesleg egyszerűbb megoldás az az, hogy mindig nagyon tudatosan bánjunk az információkkal, amelyek érnek minket. Ne engedjük, hogy beszippancsanak az információk. Lehet úgy is gondolni erre, mint egy olyan helyzetre, hogy mi tulajdonképpen birkózunk az információval, és a lényeg az, hogy mi győzzünk, ne az információ. Egyszerűbben fogalmazva, az, amit nekünk kell tegyünk, az az, hogy mindig, amikor valamilyen vásárlási döntésben vagyunk, akkor próbáljuk megőrizni a lélek jelenlétünket, amennyire csak lehet, és próbáljuk lassítani a folyamatot, amennyire csak lehet. Ez egy tudatos döntés. Valójában minden olyan alkalommal, amikor egy olyan inger ér minket, ami egyfajta döntésre sarkal, például egy felszólító módban megfogalmazott ilyen úgynevezett call to action, ahogy a marketingesek szokták mondani, akkor tulajdonképpen vegyünk egy nagy levegőt, lépjünk hátra, számoljunk el háromig, és tegyük fel a kérdést, hogy na lássuk csak, minden információ rendelkezésünkre áll, vagy még keresgéljünk, vagy pedig szükség van arra, hogy most megvegyük, vagy egy óra múlva is megfelelő döntést lehetne hozni. És ezekkel az érdekes ilyen önkontroll jellegű közbeiktatott lépésekkel meglepően nő a racionális döntéseknek az aránya az irracionálisokhoz képest.
Ez a kérdésem az kicsit disztopikusan fog hangzani, de mennyire befolyásolják az életünket a reklámok, mennyire befolyásolják azt, hogy hogyan fogunk kinézni akár egy pár éven, évtizeden belül, mennyire tudjuk kizárni a vásárlást, és ez a jelenlegi folyamat, azaz a túlzott vásárlás, az impulzus vásárlás, hol csúcsosodhat, már ha egyáltalán lehet ennek bármikor is vége?
Nagyon érdekes kérdés, és az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen, illetve rengeteget olvastam erről a témáról, de még így is úgy érzem, hogy nem vagyok ennek a teljes szakértője, hiszen ez már, valljuk be, egy kicsit a filozófusokra, szociológusokra, antropológusokra is tartozó kérdés. Ennek ellenére az én szemszögemből és az én szakterületem szemszögéből nézve azt tudom mondani, hogy ha tetszik, ha nem, bármilyen értékrendet vallunk, azt el kell ismerjük, hogy a kultúránk egyik alapja a fogyasztás lett. Tehát ez a fogyasztói társadalom és ennek mindenféle sajátos következménye, amiben élünk, ez elkerülhetetlen része az életünknek, és nagyban meghatározza azt, akik vagyunk, még akkor is, hogyha szeretjük azt gondolni, hogy nem ezek vagyunk. Mire gondolok itt? Itt arra gondolok, hogy ahogy mondjuk egy év folyamán, különböző jeles napokon, különböző kulturálisan fontos ünnepeket megülünk, vagy pedig ugye ajándékozás ritusa, különböző ismerősök, barátok, családtagok megajándékozása, vagy pedig különböző találkozások fontos emberekkel számunkra mindig magukkal hordozzák azt, hogy be kell vásárolni. Elő kell teremteni azokat a tárgyi vagy szolgáltatásból álló értékeket, amelyeknek ilyenkor ezeken az eseményeken, vagy a mindennapokban egyébként örülünk is. És ezek velejárói, tehát gondoljunk a karácsonyi bevásárlásra, bizonyos termékek ott kell legyenek az asztalon, gondoljunk a születésnapokra. Ezek a legjobb bizonyítékai talán annak, hogy a fogyasztói társadalom sajátosságai azok teljesen beleivódtak a mindennapjainkba, és ezt nem tudjuk elkerülni. És akkor itt tulajdonképpen meg is állnék evel, azt viszont el szeretném mondani, hogy amiatt, hogy nem tudjuk kizárni ezt, hogy a fogyasztás velejárója a mindennapjainknak, azt is el kell ismerni, hogy ez tartja mozgásban a gazdaságot. Tehát minden országnak a gazdasága a fogyasztáson alapul. És a reklámok világa, hogyha egy kicsit kizúmolunk, és nem pusztán azt nézzük, hogy mi a reklámok tartalma, meg hogy mikor jelennek meg a reklámüzenetek előttünk, hanem azt nézzük, hogy mi a funkciójuk, mi az a dolog, amit ellátnak, akkor be kell ismerjük, hogy a reklámok, vagy legalábbis ez a kereskedelmi jellegű kommunikáció, ez az egyik motorja a fogyasztásnak. Tehát a kereslet és a kínálat egymásra találásának az egyik motorja az, hogy a megfelelő személyek szembesülnek a megfelelő információval, a megfelelő időben arról, hogy mit érdemes megvásárolni, és mit nem. Most, hogyha feltételezzük, hogy nagyon sok ilyen kereskedelmi jellegű információ, vagyis reklám releváns, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez így jól is van. Akkor kezdődik a probléma, amikor szerintem két olyan helyzet van, amikor problémás lehet ez a hatás, a reklámok hatása az életünkre. És ez az, ami igazán disztópikus. Az egyik az, hogy a fogyasztás, amikor önjutalmazássá válik, vagyis amikor céltalanul vásárolunk, olyan dolgokat vásárolunk, amelyekre nem biztos, hogy szükségünk van, de valamilyen szinten élvezetet nyújt számunkra, és elég sokszor lehet erről olvasni, hogy a nagy bevásárlások után az emberek arányosan nem érzik magukat annyira jól, sőt, sokszor még kiüresedettebbnek érzik magukat, és ez már nem a marketing szakemberekre tartozó dolog, hogy vajon miért van ez, de ez az egyik probléma. Tehát szerintem reklámokkal a fogyasztást növelni úgy, hogy céltalan legyen, az egy etikátlan dolog. Annak ellenére, hogy ezt nagyon nehéz lenne leszabályozni, de ez egy etikátlan dolog. A másik dolog, ami ugyancsak problematikus, az a manipuláció, tehát a manipulatív reklámüzenetek. Vagyis például olyan reklámüzeneteknek a közlése, amelyek sokkal hatékonyabban vesznek rá embereket különböző cselekedetekre, különböző viselkedésekre, mint ahogy arra az emberek fel lennének készülve. Itt arra gondolok, hogy számos olyan reklámkampány volt, amelyek pillanatok alatt tettek rendkívül népszerűvé bizonyos termékeket. Én emlékszem arra, hogy a 90-es években az első kereskedelmi reklámok Romániában 1989 után, amikor kinyílt a világ, akkor volt néhány olyan brand, amelyik egyszerűen csak tévéreklámok segítségével ilyen fanatikus tömegeket hozott létre, és mindenki azokat a termékeket akarta megvásárolni, és pusztán néhányszor volt levetítve a reklámfilm, akkoriban ugye nagyon kevés tévécsatorna volt, de az is elég volt arra, hogy fanatikusan keressék az emberek azokat a bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat, úgyhogy a befolyásolási képesség, amit reklámokkal ki lehet fejteni a fogyasztóra, az gyakran túlléphet az etikus határon, és ez lenne a második dolog, ami disztópikussá teszi a mi társadalmunkat. Tehát azt lehet mondani, hogy a reklámokra szükség van, a reklámokat azokat úgy kell elkönyvelni, mint a kereslet és a kínálat egymásra találásának az egyik fontos eszközei, viszont hogyha azt nézzük, hogy az életünkre milyen negatív hatással vannak, akkor mindenképpen kiemelném ezt a két szempontot, amit elmondtam.
Mint pszichológust kérdezem, hogy a társadalom egy része akkor vásárlási függőségben szenved, tehát a reklámok online, offline reklámok hatására kialakult egy ilyen tendencia?
Lehet azt mondani, ez most a személyes véleményem lesz, nem tudom azt mondani, hogy erről egy konszenzus van az én szakmámban. Egyébként is valószínűleg, hogy ez egy sokkal bonyolultabb történet ennél, de hogyha például beszélgetési alapként előhozakodhatok egy ilyennel, akkor azt mondanám, hogy van egy függőség, hogyha abból indulunk ki, hogy az agyunkban van egy olyan hormon, egy olyan neurohormon, aminek az a neve, hogy dopamin, és valójában ez nagyon leegyszerűsítve azért felelős, hogy segít kiértékelni az agyunk számára, hogy az elvárásainknak megfelel-e a valóság. És akkor, amikor például mi egy reklámüzenetben egy ígéretet kapunk valamire, mert gyakorlatilag minden reklám egy ígéret, nem? Tehát arról szól egy reklám, hogy létrehoznak egy elvárást a fejünkben. És az elvárások hajhászása az pszichológiailag kódolt bennünk, tehát mi, amikor elvárások keletkeznek bennünk, akkor utánuk megyünk, mert meg akarjuk azt oldani, meg akarjuk tudni, hogy mi a valóság. Ez gondoljunk arra, hogy mint a gyerekeknél, ahogy van, hogyha egy gyereknek megígérjük, hogy csokoládét fog kapni, akkor a gyerek ebben a dologban fog hinni, és nagyon várja, hogy megkapja a csokoládéját. És azt hiszem, hogy valahol az elmúlt évtizedekben történhetett egy olyan, hogy egyrészt a mindennapokban az önjutalmazásnak az egyik eszközévé vált a vásárlás. Nem feltétlenül ezekre a mindennapi bevásárlásokra gondolok, hanem mondjuk bizonyos luxus termékek vásárlására, vagy bizonyos szolgáltatások vásárlására. Úgyhogy azt hiszem, hogy azt ki tudnám én személyesen jelenteni, hogy van egy függőség, egy egyértelmű függőség, egy vásárlási függőség, amelyiknek valamilyen önjutalmazás jellege van.
Itt beszélgettünk a reklámok etikusságának a kérdéséről, beszélgettünk a túlfogyasztásról, beszélgettünk arról, hogy fogyasztói társadalomban élünk, és hogyha jól veszem ki a szavaiból, hogyha jól következtetek, ha nem, akkor javítson ki, hogy itt lényegében megfordulás ebben a tendenciában nem lesz. El kell érjük a falat. És hogyha igen, akkor mi ebben az esetben a fal?
Én erre úgy szoktam tekinteni, mármint arra, hogy a reklámoknak a jövője micsoda, hogy olyan technológiák jöttek létre az elmúlt 20-30 évben, és itt elsősorban a digitális adatok feldolgozására, illetve a mesterséges intelligencia alapú technológiákra gondolok, amelyek nagyon-nagyon felhatékonyították ezt a területet, és evel keletkezett egyfajta vadnyugat, tehát nem tudja senki, hogy hogyan álljon hozzá ehhez, hogy jó legyen. Tehát nem pusztán csak a fogyasztók nem tudják, hogy meddig elég például, hanem a jogalkotók is még keresik azt, hogy hol húzzák meg a határokat. Ezt ugye láthattuk a GDPR-ral, vagyis az adatvédelemmel, hogy akkor hogy legyen ez az egész szabályozva, és az egy jó próbálkozás volt arra, hogy szabályozzák ezt a területet. Viszont még messze vagyunk attól, hogy ebből a vadnyugatból egy letisztult szabályokkal megfelelően, hogy is mondjam, szabályokkal megfelelően karbantartott rendszer legyen. Úgyhogy most egyenlőre még a vadnyugaton vagyunk, és a reklámoknál szerintem még fogunk látni olyan dolgokat, amelyekre az embereknek, sok embernek legalábbis az fog eszébe jutni, hogy, hogy hát ez azért valóban egy disztópikus dolog, amilyen irányba megyünk. A másik oldal viszont az, és itt most nem a reklámokról, hanem a fogyasztásról szeretnék beszélni, hogy szerintem a kedves hallgatók is érzékelik azt, hogy talán a társadalom egy része már ráunt arra, hogy úgymond ész nélkül vásároljon. Tehát van egy trend, amelyik egyfajta antikonzumerista trend, amelyik arról szól, hogy inkább éljünk minimalistább életet, inkább ne függjünk annyi tárgytól, ami körülöttünk van, sőt, ugye felértékelődnek a saját kézzel készített tárgyak, felértékelődik a saját kézzel, saját magunk által termelt nyersanyagból elkészített élelmiszerek. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes visszarendeződés, amelyik számomra úgy foglalható össze, hogy az emberek egy része, a társadalom egy része újra keresi az autentikus, a hiteles élményeket, és nagyon sok minden odakin, amit reklámokkal árulnak, azok meg nem azok. Tehát nem hiteles, nem autentikus, vagy csak részben hiteles, részben autentikus dolgok. És ilyen szempontból én egy kicsit optimista vagyok, tehát hogyha mondjuk ebből a trendből egy nagyobb jelenség lesz, akkor megtörténhet, hogy ez fog segíteni az embereknek abban, hogy ne folyjunk bele még jobban ebbe a fogyasztói társadalom negatív oldalába. Úgyhogy én ezt mondanám így a jövőre nézve, ez a két dolog, ami eszembe jut erről.
A műsor folyamán már beszélgettünk a Google-ről, és ugye a Google-nek van saját mesterséges intelligenciája, ez a Gemini. Mennyire tudnak akkor a kisebb, akár helyi vállalatok hirdetni ezeken a felületeken, a Google felületein? Mennyire tudják felvenni a versenyt a nagyokkal, hiszen a globalizáció azt is jelenti, hogy gazdasági szempontból a világ egy kis faluvá alakult. Nyilván globalizáció nélkül leállna a gazdaság, de milyen esélyekkel indul egy kis helyi cég olyan szereplők ellen, akiknek sokkal több anyagi forrásuk van a hirdetésre is?
Azzal szeretném kezdeni, hogy a Google ezen a területen egy egyeduralkodó. Valójában az online reklámok területén is, a múlt műsorban ki is tértem rá, hogy a Google Ads platformmal piacvezető a digitális reklámok területén, és ugye a Google reklámok, tehát a Google által megjelenített reklámok nagy része a Google találati oldalán jelenik meg. Na most ez a találati oldal fokozatosan át fog kerülni a Gemini által hajtott oldalra, már most is, aki rákeres Google-en akármire, megjelenik egy olyan fül, ami tulajdonképpen egyfajta beszélgetéssé alakítja a keresést. Tehát itt már láthatjuk azt, hogy a keresésből egyre inkább egy beszélgetés lesz a Google-nek a nagynyelvi modelljével, amelyik éppen ezért felelős. És ez egy nagyon fontos szempont, azért, mert akkor, amikor ez megszilárdul a fogyasztókban, és normálissá válik, és szerintem már jövő ilyenkor úgy fogunk erről beszélni, hogy ez egy normális dolog, akkor nagyon sok minden, ami a mindennapokban eszünkbe fog jutni, azt úgy fogunk elkezdeni keresni, hogy hát vagy ChatGPT-n, vagy valamelyik másik szolgáltatón, de nagyon-nagyon sok esetben a Gemini-on keresztül fogunk elkezdeni keresgélni. Tehát mondjuk beírjuk, hogy szeretnék elmenni jövő nyáron, nem tudom hova nyaralni, és ehhez keresek, nem tudom, egy felszerelést, valamilyen felszerelést, és akkor elindul egy beszélgetés, és a beszélgetésben fognak megjelenni azok az információk, amelyek valamilyen formában reklám jellegű információk. Egyrészt ugye a válaszok részeivé válnak, és ezt a mai nap már manapság is a cégek ügyesen kihasználják. Másrészt meg fizetett reklámok is meg fognak jelenni valamilyen formában, majd kiderül, hogy hogyan. És oda akarok kiukadni, hogy ebben a szép új világban továbbra is van esélye a kicsiknek a nagyok fölött. Ugye eddig is volt valamennyi esélye a kisvállalatoknak a nagyok fölött, amiatt, hogy a Google nem feltétlenül annak kedvezett csak, akinek több pénze volt reklámozásra, hanem annak is kedvezett, aki minőségi módon kommunikált. A Google Ads rendszere erre nagyszerű bizonyíték. Vagyis hiába voltál nagy, hogyha például nem ismerted a helyi kontextust, a helyi sajátosságokat. Úgyhogy azt mondanám, hogy a kicsik, amiben nyerhetnek, az a helyismeret, a helyi célcsoportoknak való relevánsabb tartalomgyártás, ebben a kicsik továbbra is jobban lesznek a lokalitás, tehát a kicsiknek az esélye a lokalitás. Az, hogy jobban ismerik a helyet, ahol vannak, közelebb vannak az emberekhez. Kevesebb a mediáció, kevesebb a köztes láncszem közöttük, és a végső vásárlóik között. És valljuk be, hogyha egy kicsit így nyitott szemmel látjuk azt, hogy néha a multik hiába van sok pénzük, de elég esetlenül kommunikálnak helyi közösségekkel. Esetlen dolgokat mondanak szórólapokon, katalógusokban, látszik, hogy valahol nagyon messze találták ki azt a szöveget, és nem rezonál rá teljes mértékben mondjuk, nem tudom, egy Hargita megyei kisvárosnak a lakójára az az üzenet. És pont ezt akarom mondani, hogy egy helyi kisvállalat viszont ezt a környezetet, ezt a kontextust sokkal jobban ismeri, és a Google megoldásain keresztül ezt érvényre juttatja. Úgyhogy valójában azt is mondanám, hogy ez továbbra is Dávid és Góliát harca, de Dávid kapott egy ilyen lézeres paritját, egy lézeres célzót, amivel talán továbbra is elég nagy esélye van arra, hogy felvegye a versenyt a multikkal, és a Google ebben nem fogja akadályozni. Valójában szerintem ez a Google-nek is egy érdeke.
A beszélgetésünk végéhez közeledve kanyarodjunk el egy kicsit az online reklámoktól, hiszen egészen eddig ezekről beszélgettünk, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a többivel. Hogyan érinti a mesterséges intelligencia a hagyományos, vagy legalábbis hagyományosabb reklámokat?
A hagyományos reklámok területén is jelen van egy felgyorsuló digitalizáció, tehát számos olyan hagyományos reklámforma van, amelyik okosodik. És erről nem szoktunk beszélni, de gondoljunk arra, hogy hány szórólapon van QR kód, ugye QR kód, amit a telefonunkkal kell beszkenneljünk, és már is át vagyunk irányítva valamilyen digitális felületre. Vagy mondok egy másikat, az úgynevezett digitális utcai plakátok, amelyek különböző szenzorokkal ruházhatók fel, és mondjuk időjárástól függően váltanak színt, vagy pedig én emlékszem az első ilyen, amit láttam, az a londoni metróban egy digitális plakát volt, amelyiken egy hölgy szoknyája annak függvényében kezdett el mozogni, hogy közeledik a metró, a metrószerelvény. Úgyhogy ugye attól a széltől. Úgyhogy ilyen interaktív elemek az offline reklámformátumok területén is egyre inkább jelen vannak. Interaktív alatt azt értem, hogy hiába nyomtatott, vagy hiába egy plakátról van szó, mégis valamilyen formában reagál a környezetére, vagy pedig a felhasználó interakcióba léphet vele, például a telefonjával, és ez a jó bizonyíték annak, hogy a határ elmosódik. Gondoljunk arra, hogy a rádióban, tévében is, nagyon sok esetben a háttérfolyamatokban is ott van a mesterséges intelligencia. Például segít eldönteni, hogy melyik másodpercben a leghatékonyabb leadni egy reklámot. Nagy tévéadóknál elég gyakori technológia ez manapság. Vagy pedig autópálya melletti óriás plakátokon is különböző tartalmak jelennek meg a nap különböző időszakaiban, főleg nagyon nagy városok bejáratainál látható ez. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy az offline is okosodik, a hagyományos reklámok világa is egyre inkább okosodik, és talán ez egy normális dolog is. Szóval ezt nem lehet elkerülni.
Összegezzünk. Mi várható akkor a jövőben a reklámpiacon? Milyen fejlődésre, további lépésekre lehet, vagy éppenséggel kell számítani? És kérdezem ezt azért is, mert mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek beszélnek arról, többek között ebben a műsorban is, hogy közeledhet egy úgynevezett AI-tél, amikor is befagy a fejlődés, vagy legalábbis nagyon lelassulhat a mesterséges intelligenciának a fejlődése, tehát hogy a jövőben, a következő pár évben talán nem kell olyan mértékű fejlődésre számítani, mint amit az elmúlt 3-4 évben tapasztaltunk.
A reklámpiacon, ami várható, az egyértelműen összefügg avval, hogy mennyi információval tehetők okosabbá ezek a mesterséges intelligencia alapú rendszerek. Tehát minél több információt tudnak meg a felhasználók viselkedéséről, annál inkább a legrelevánsabb üzeneteket fogja megmutatni nekünk az algoritmus. Tehát ez a just-in-time reklámok világa, illetve az, hogy az algoritmus a legmegfelelőbb tartalmat helyezi a szemünk elé a platformokon az alapján, amit mi azelőtt láttunk, és amire azelőtt pozitívan reagáltunk, ez szerintem az egyértelmű jövője a reklámpiacnak. A következő 10 évben egészen biztosan, hogy egy ilyen irányba fog elmenni a reklámpiac. Ami az AI telet illeti, nagyon sok szakember valóban arról beszél, hogy most egy ilyen hype időszakában van, ugye ezek a mesterséges intelligenciának bizonyos formái egy ilyen divat időszakukban vannak, mindenki erről beszél, nagyon-nagyon lesik a nagyvállalatokat, hogy akkor valóban beválnak ezek az eszközök, valóban nagy értéknövekedést tudnak elérni. Egy dolog biztos, lehet, hogy a divat része egy kicsit alább fog hagyni, de ezek a technológiák nagyon-nagyon radikális változásokat fognak okozni a mindennapjainkban. Számos folyamatot lehet általuk automatizálni, és megtörténhet, hogy nem fogunk olyan sokat beszélni ezekről, viszont a mindennapjainkat elég radikálisan át fogják alakítani. Nem csak azt, ahogyan különböző termékek, szolgáltatások után nézünk és keresgélünk, hanem a munkahelyünkön, vagy a magánéletünkben azt, ahogy különböző módon kommunikálunk ismerőseinkkel, barátainkkal, azt is. Tehát nem tudnék egy olyan területet mondani, amit nem fog átalakítani, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem lesz annyira divatos erről beszélni. Ugye okostelefonokról is nagyon divatos volt beszélni mondjuk 15 éve, ma viszont már mindenki elfogadja ezt teljesen természetesnek, már nem szoktuk nagyon felkapni a fejünket valami hihetetlen nagy innováción ez a területen, mert hát már megszoktuk. Szerintem ezzel is ez lesz, viszont a hatása az életünkre sokkal, de sokkal nagyobb lesz, mint az eddigi összes létező technológiáé, azóta, mióta ember létezik.
Tényleg zárszóképpen reklámiparban és azon túl félni kell a mesterséges intelligenciától, vagy lehetőséget látni benne, itt említette a munkahelyek kérdését.
Én nem mondanám azt, hogy félni kellene, szerintem az nem egy helyes út. Nyilván lehet sok mindentől félni, de úgy szokták mondani ezt ugye anekdotikusan, hogy általában attól félünk, amit nem ismerünk. Úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, hogy ezt a technológiát, ezt meg kell ismerni, hogy mire képes, és meg kell maradjunk kíváncsinak, meg kell maradjunk alkalmazkodóképesnek, azért mert ez valóban radikálisan át fog alakítani sok mindent a mindennapjainkban, viszont egyben az egyik legnagyobb lehetőségünk is egy jobb életre.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Sár László, pszichológus, marketing szakember, a Kolozsvári Báb és Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusa. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!